Köszönjük, drága mennyei atyám, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, hogy ma összejöhetünk, hogy áldhatunk, magasztalhatunk és dicsérhetünk téged. Hálát adunk a fölöttünk sokasodó kegyelmedért, és megköszönjük a vezetőink felett levő bölcsességedet. Hálát adunk a kereszt bevégzett művéért, köszönjük a szent vér áldozatot, és hálát adunk, hogy mi igaz státuszba kerülhettünk, a szent vér tisztító ereje által. Hálát adunk, atyám, hogy a hatalom királyi székén ülhetünk. Köszönjük a jogainkat és kiváltságainkat és a győzelmet, amit megszereztél nekünk. És nem utolsó sorban azt, hogy fiakká fogadtál bennünket, és a menny család tagjai lehetünk. Hálát adunk, atyám, a kiontott drága szent vérért, amely bennünket megtisztított, és a bűnös világban is ragyoghatunk, mint a csillag. Köszönjük a szabadulásokat, a gyógyulásokat, az áttöréseket a te hatalmas kegyelmed és az áradó keneted által. Megvalljuk mindannyiótok fölött, hogy Krisztus élete árad és uralkodik felettetek, a testetek felett, a tünetek felett, a problémáitok felett a Jézus nevében. És az ellenséget pedig folyamatosan a talpunk alatt tartjuk, mint örökvesztes. Nem tűrjük el a gonosz munkáit. Egyikőtök életében sem. Nem tűrjük el, hogy átlépje a felség területeteket. A Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a te igédet, a világosságot, amit elhoztál nekünk. És hálát adunk, hogy növekedhetünk. Hitről hitre, és elváltozhatunk dicsőségről dicsőségre. Amen. Mai köszöntésünk úgy szól, hogy csillagként ragyogj! Csillagként.
szentem forrásod, kívvel lábban szívem szájad, dicsérlek uram. Nekem nincs más rajtad kívül, Jézus, életem forrásod, kézzel lábbal szívvel szájjal dicsérlek, Uram.
Halleluja! Szeretettel köszöntünk benneteket! Nagy örömöm van a ságvári családunkban. Mert az Úr azt mutatta, hogy egy összetartó család. Amit a szeretet tart össze, mert az egy nagyon-nagyon jó dolog, amikor egymás munkáját támogatjuk. Pénteken ugye azt a hírt vettem, hogy a nyimi szolgálatban voltak segítő társak, vagy támogató társak, inkább így mondom. Tehát maga a jelenlét fontos. És ennek megvan az oka, hogy ő szabadabban tudjon szolgálni, prédikálni, hogy hit közeg vegye körül. Ha netán nincs helyből senki, akkor is van három ember, akinek prédikálhat. És az ige elhangzik, és az ige ott marad a településen. Tehát ez egy nagyon fontos szolgálat. Nem tűnik annak, de egy fontos szolgálat. És ami a tegnapi tanításban megütötte a fülemet, hogy előjárunk is abban árasztotta ki a hitét, hogy amerre ő megy, egy kilométeres körzetben a kenet kiárad, a krampuszok elszaladnak, és az emberek szabaddá válnak. Tehát, ha éppenséggel azon az alkalmon egyetlen helybeli nem jön el, akkor is ott a kenet dolgozik és működik. Tehát ezzel szeretnélek benneteket bátorítani és építeni, hogy nem értelmetlen elmenni. Tehát az ige elhangzik. Még a kenetet mi hordozzuk. Ezeket csak tanácsnak vegyétek, és hogy a Szent Szellem vezet benneteket, úgy cselekedjétek. Inkább ezek csak útmutató tanácsok. A tegnap előtti szombati dicsőséges teltházas siófogi alkalom hangfelvétele már elérhető a Békeváron. A gyógyulások ragadják meg az embereket elsősorban. És szombaton talán a gyógyulások csúcspontja a szklerózis multiplexből való gyógyulás volt. Nem tudják azok, akik nem jöttek el erre az alkalomra, hogy mit veszítettek. Nem tudják. Folytatjuk a múlt héten elkezdett sorozatot. A Tiszták vagytok sorozat második része következik. És ennek az a címe, hogy nincs bűnvallás. Múlt heti tanítás egy kicsit rövidebb volt, most úgy néz ki, ez kicsit hosszabbra sikeredett. Ellensúlyozza múlt heti rövidebbet. A tisztaságunkkal kapcsolatos igével kezdjük a mai felolvasást a Filippi 2-ből. A 14-es és 15-ös verset nézzük meg.
Minden zúgolódás és versengés nélkül cselekedjetek, hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint a csillagok e világon.
Amen. Milyen a világ? Kificamodott, elferdült, eldeformálódott, és bűnbe leledzik. Ezt a múlt héten is megállapítottuk. Viszont ebben a világban a szentek, azok fénylenek, mint a csillag. És a szentek azok, akik befogadták Jézust. Nem kell külön szenté avatni senkit sem. Hát a Biblia nem is írja. A görögben a tiszta szó jelenti még azt is, hogy vegyítetlen, Tehát nem vegyült a világgal, érintetlen, romlatlan és ártatlan. Hogyha így tűntök fel a világban, akkor valóban csillagként fogtok ragyogni. Fontos látni a különbséget az Ószövetség és az Újszövetség között. Itt megjegyzem, hogy az Ószövetséget akkor kell olvasnunk, ha van benne számunkra tanulság. Hogyha ott nyílik ki a Biblia, hogy ezer iziglen megbünteti az atyák bűnét a fiakon, akkor az csuk be, mert az egy másik időkorszakra vonatkozott, és az ilyen üzenet, ami nem a mi gyülekezeti testünkhöz szól, az nem visz előbbre. Tekintsünk most a különbségre. Az ószövetségi áldozatok bemutatásakor az emberek a bűnre emlékeztek, és a múltra, hogy mit tettek. És ez bűntudatot hozott az ő életükbe. A vakok vére az Ószövetségben nem volt képes a népet megtisztítani. Csupán egy évre elfedte a nép bűnét, a magyar szólásmondás szerint besöpörte a szőnyeg alá. Mi a helyzet az Újszövetséggel? Múlt héten olvastuk a zsidó 9.12-ben, hogy Jézus egyszer lett áldozatként bemutatva Isten részéről, és ez az áldozat örökre szól. Krisztus megáldozása bennünket mire emlékeztet? A megigazultságunkra, és nem a bűnre. Tehát a Krisztus keresztén elvégzett munkája bennünket a tisztaságra emlékeztet, míg az Ószövetségben arra emlékeztette őket, hogy tisztátalanok. Elkövettek valamit. Kihágtak a törvényből. Ugye mekkora különbség van a kettő között? A Felmentve alcímünk következik, és lapozzunk az Ézsaiás 43-25-höz.
Én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg.
Halleluja! Ez egy jó ígéret, annak ellenére, hogy Ószövetségben van, ugye? Azt mondja Isten igéje, hogy ő bennünket felmentett. Nem emlékszik arra, amit tettünk, amit elkövettünk, vagy elvétettünk. Úgy is mondja a Héber, hogy figyelmen kívül hagyja. A Mikeás 7.19-ben pedig azt fogjuk olvasni rögtön, hogy Isten a vétkeinket, a bűneinket a feledés tengernek a mélyébe veti. És kitette egy nagy táblát erre a tengerre. Tudjátok mi az? Halászati tilalom. Tehát a múlt hibáit, sérelmeit ne halászd ki. Mikeás 7.19.
Hozzánk térvén könyörül rajtunk, eltapodja álnokságainkat. Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket.
Halleluja! Dicsérjük az Urat, érte? Mivel Isten felmentett bennünket, magunkat is fel kell menteni a kárhoztatás alól, mert sok ember a saját kárhoztatása alatt él. Hogy ezt tettem rosszul, ezért nem sikerült ez. Itt hibáztam el, ennek ez lett a következménye. Nekünk a véráldozatra kell tekintenünk és elmélyedni a vérrel kapcsolatos igéken. Ennél fogva fog tisztítani a vér munkája bennünket, és ez a szent vér fog lüktetni feletted. A testünkben levő vér az mit tesz? A szív, ahogy pumpálja, folyamatosan lüktet, és átjárja a testünket. És a vér az nagyon sok kórokozót kiszűr, elszállít, eltávolít a testből a kiválasztó rendszeren keresztül. Tehát a szent vér is lüktet Krisztus testében, lüktet az újjászületett szentek felett, és ami nem odavaló, azt eltakarítja. Ezáltal gyógyulnak be a megsebzett szívek is. A szent vér ott lüktet és tisztít, és helyreállít. Ennek ellenére mégis mondják keresztények azt, hogy bűn van a táborban, és ezért vannak ezek a csapások. És ahogy a bűnről és a bűntudatról beszélnek és gondolkodnak, egyre lejjebb csúsznak. A tábor az Ószövetségben azt a lakhelyet jelöli, ahol Isten népe táborozott. A mai értelemben, az új szövetségi értelemben, ez pedig Krisztus teste. Elmondom nektek, hogy a táborban, azaz ma a Krisztus testében a szent vér van, és nem a bűn. Halleluja! Felemelt kézzel megköszönjük az Úrnak, hogy a vér megtisztított bennünket. És erről kell gondolkodnunk. A szent vér hatalma és a szent vér ereje az mindenek felett álló. Tehát a szent vér olyan erős, hogy a fölött nincs semmi más. Ne hagyd magad a bűn és a kárhoztatás fogságában. Nem szabad megengedni, hogy bármi is kárhoztasson. Jeremiás 31-34-es verset olvassuk el.
És nem tanítja többé senki az ő fele barátját, és senki az ő atya fiát, mondván, ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem.
Egy újabb megerősítés, dicsőség Istennek. Tehát mondhatjuk azt is, hogy a bűn probléma Isten szemében el van rendezve. Már Ószövetségben Isten azt mondja, hogy uralkodj a bűnön. Otthon megnézhetitek majd az 1 Mózes 4.7-ben, amikor azt mondja az ige, így már ismerni fogjátok, ha idézem, hogy a bűn az ajtód előtt áll, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Tehát már Isten azt mondja az Ószövetségben, hogy uralkodj a bűnön. Mit mond az Új Szövetségben? Nézzük meg a Róma 6.14-et.
Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.
Halleluja! Rövid és velős. Tehát ti rajtatok, a bűn nem uralkodik. A bűn honnan származik? Igen, sátántól persze. Melyik időszakban lehet kimutatni a bűnt? Akkor inkább így kérdezem. Lehet, hogy nem jó a kérdés teljesen. Ószövetségben az igaz, de azon belül az Ószövetségben melyik időszakban mutatható ki a bűn? Lehet, hogy nem jó kérdeztem. Konkrétan, ha most a keresztkönyv nem írja azt, hogy a rózsaszín jelzésnél ne kanyarodjál fölfelé, és te kanyarodsz, akkor az nem vétek. Ugye? Tehát a bűn akkor vált nyilvánvalóvá, amikor bejött a mózesi törvény. Mert tudták azonosítani, hogy itt elvétettem, azt a pontot is elvétettem. És mindaddig volt, amíg Jézus a kereszt nem szegezte. Tehát amikor megkapta a kőtáblákon Mózes a törvényt, onnantól lehetett konkrétan rámutatni valamelyik parancsolatra, hogy ezt meg ezt elvétetted. Vagy felismerte magát az ember, ugye, hogy kívánta a szomszéd tehenét. Nagy dolog volt ez régen. Az egy vagyon volt. Szóval a törvény az, ami kimutatja a bűnt. A keresztkönyvben is mindig hoznak újabb és újabb tételeket, újabb táblákat, újabb szabályokat. Előtte, hogyha nem volt ilyen szabály, azért nem büntettek meg. Holnap, ha bevezetik, ha megszeged, akkor lehet, hogy megcsípnek rajta. Tehát értitek, hogy gyakorlatilag a törvény fölelevenítette a bűnt. Igazad van, hogy előtte is követtek el gonosz dolgokat, de maga a törvény jobban kiemelte ezt a dolgot. Meg onnan tudták, hogy kell vinni a bakot, áldozati bemutatásra, bűnáldozatot kell bemutatni, mert valamit elhibáztam. Kapcsolódva a Róma 6.14-hez, amit az előbb felolvastunk, a kegyelem evangéliuma azt írja, hogy a bűn nem uralkodik az újjászületett keresztény felett. Annak köszönhetően, hogy a kereszten a Szentvér által teljesen el lett törölve. Azt írja a Biblia, hogy oda lett szögezve a keresztfára a törvény. Ha mégis elvéted, nem kerülsz vissza a bűnös státuszba. Továbbra is az igaz státuszban maradsz. Mert aki elkövette azt a mulasztást, vétket, az a külső ember. A belső ember az továbbra is olyan szeplőtelen, mint maga az Úr Jézus. Múlt héten erről szóltunk, hogy különbséget kell tenni a belső ember és a külső ember állapota, tisztasága között. És ez nagyon fontos, így látni magunkat, tisztának. A külső emberük még az óember cselekedetét szeretné tenni sokszor, és a Pál is leírja, hogy harcol a külső és a belső ember. Tehát a státuszunk nem változik meg azzal, hogy valamit elkövettünk. Továbbra is igazak vagyunk Isten előtt, és a menny családtagjai vagyunk továbbra is. Egyetlen hibás cselekedet nem képes hatástalanítani a vérnek a munkáját. Bizonyan. És ezt a gondolatsort, illetve ezt a tanítást nagyon fontos a keresztényeknek besújkolni a szívükbe. A görög a hakma szót használja erre. Besújkolni. Tehát a vérnek köszönhetően, ha el is vétjük, a szellemünk az tiszta marad. A mennyei útlevelünk továbbra is a kezünkben van. Mert a vér erősebb. Az előbb mondtam azt, ugye, hogy a vér ereje és hatalma mindenek felett álló. Egy elbotlásunknak nincs olyan ereje, hogy a vér munkáját hatástalanítaná. Örvendezzünk ezen. Most az a címszó következik, hogy újjászületés előtt. Ugyanis megvizsgáljuk most két szemszögből a bűneltörlést. Újjászületés előtt, illetve újjászületés után. Kezdjük a Római Levél 5. fejezet 13-as versénél.
Mert a törvényig volt bűn a világon, a bűn azonban nem számítatik be, ha nincs törvény.
Erről beszéltem az előbb. Olvassuk tovább a 20-as verset.
A törvény pedig bejött, hogy a bűn megsokasodjék, de ahol megsokasodik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik.
Halleluja! Tehát a törvény rávilágít a hibákra, a kisiklásukra. Ezt írja az ige. Ez kárhoztatást és bűntudatot szül, ami a hitet lezárja. És így az ilyen keresztények, akik bűntudat alatt vannak, nem tudnak előbbre jutni. Áll egy helyben. A bűnök megvallása ettől még csak rosszabbá teszi a helyzetet. Tehát mit mondtunk az előbb? Hogy az Ószövetségben, amikor a bűnért való áldozatot mutatták be, az mindig arra emlékeztette az embert, hogy valamit elkövetett a múltban. És bűntudatot szült. Sehol nincs a Bibliában megírva az újjászületett keresztény számára, hogy a bűneiért kérjen bocsánatot Istentől. Találkoztál-e ilyennel? Ilyen igével? Azért nem találkoztál ilyen igével, mert a keresztnél megnyertük a bűnbocsánatot, a bűnök eltörlését. Ez egy hathatós magyarázat. Egy hathatós érv. Az újjászületéskor megkaptuk az örök életet, és megkaptuk a bűneltörlést. És innentől kezdve igazzá tétettünk Krisztusban, és igazak vagyunk, az igazak státuszában vagyunk. És a menny családjához tartozunk. Ami az újjászületés előtt volt, az eltűnt. Ha eltűnt, nincs mit megvallani. Csak a zsidóknak volt szokásuk, és aláhúzom a szokás szót, nem is törvény, csak szokásuk, a bűnöknek a megvallása. Az üdvösséghez sem kell a bűnöket megvallani, mert ez még inkább kárhozat alá tenni az embert. Itt nálunk nem is tapasztalattal ilyet, üdvösségém előtt bűnt kellene vallani, van, ahol gyakorolják ezt. De nem igei. A bűnvallást nagyon sok helyen kijelentés hiányában tanítják, mert nem értették meg, hogy mi történt a kereszten, és mit végzett el a drága Úr Jézus a kereszten, a kiontott vére által. Most tekintsük meg az újjászületés utáni helyzetet. 1 János 1.7. Itt most úgyis 3 ige fog következni. Ez a 3 ige az, amire más felekezeteknél ráépítik a bűnvallást, hogy itt van benne a bűnvallás. Ezen igék alapján ők gyakorolják a bűnvallást. 1 János 1.7.
Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
Amen. A vér, a szent vér megtisztít minden bűntől. Hányféle bűntől tisztít meg? 2, 3, 10, 100. Azt mondja, hogy minden bűntől. Semmi nem marad ki. És ez vonatkozik a jövőben elkövetendő vétkeinkre is. A megtisztít szó a görögben jelenti azt is, hogy tisztává nyilvánít, és megtisztul. Tehát mi tisztává lettünk nyilvánítva. Attól a pillanattól kezdve, amikor a szent vér megmosott bennünket. És nem terhel bennünket semmi. A görögben és az angolban ez folyamatos jelen időben áll. Itt is úgy van az igében, hogy megtisztít minden bűntől. Nem azt írja, hogy megtisztított, hanem azt mondja, hogy megtisztít minden bűntől. Néha egy kicsit a nyelvtanba is bele kell mélyedni, hogy tisztában lássunk. Egy folytonos jelen idejű, mindenkor lüktető szent vér működik felettünk. Halleluja. És az a szent vér lüktetése nem egyszeri dolog. Nem egy alkalommal történik. Mert ez az igevers nem múlt időben állott, hanem egy folyamatos jelenben. Hogy folyamatosan tisztít. Isten fiának a vére folyamatosan tisztít. A vér tisztítása folyamatos a földi életünk során, és mindenre kiterjedő érvénnyel végzi ezt a munkát. Mindenre kiterjedően. Sokan vezették gépkocsit, ha nem vezették, akkor ültek autóban. Amikor jön az eső, a sofőr bekapcsolja az ablaktörlőt. És onnantól kezdve van-e dolga azzal, hogy ő tisztán kilásson? Nincs, mert az ablaktörő lapát, ahogy beállítja, szakaszosan vagy folyamatosan, de ütemesen tisztít, hogy kilásson az útra és tisztán lásson. Biztosítja a tisztaságot folyamatosan. 2 Korintus 3.18.
Mi pedig az Úr dicsőségének visszatükröződését mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre az Úrnak szellemétől.
Halleluja!
Halleluja!
A világban levő bűn ellenére a folyamatos tisztításnak köszönhetően tudunk mi dicsőségről dicsőségre elváltozni, azaz átalakulni. A szent vér van felettünk, ami mindig tisztára mos. Az ördög néha vakvágányra viszi a keresztényeket, és ők állandóan a bűnről, a bűnvallásról beszélnek, ezt gyakorolják, és ez számukra kárhoztatást szül. Korábban már említettem azt a testvérünket, akivel interneten ismerkedtem meg, aztán később személyesen is. Mi egyházunk tagja volt, de a felesége egy másik egyházból való volt, és elkezdett járni mindkét helyre. És amikor találkoztam vele egyszer Pesten, akkor bizony alig ismertem rá. Látszott rajta, hogy milyen teher nyomasztja a bűntudat. Mert a bűnvallást gyakorolták ott. Ez élő példája annak, amiről ma tanítunk. A bűntudat alatt pedig nem lehet előbbre jutni, semmilyen területen sem. Se a gyógyulás területén, se a bővölködés területén. Jézus mit mondott a betegnek? A bűneid megbocsátottak, kelj fel és vidd az ágyadat. Tehát először fel kellett szabadítani a hitét a bűntudat alól, hogy működjön. Valami újat hallottál. Hogyha az ember ilyen bűntudattal terhelt, rosszul mennek a dolgai, így a keresztény élet nem lesz vonzó az ő számára sem, meg a környezete számára sem, pedig Isten tálcán kínálja ezt a gyönyörű életet. 1 Korintus 6:20-hoz lapozzunk. Jézus kifizette a súlyos árat. Nem tudtam jobb szót találni hozzá, egyszerűen súlyos ár. Nekünk csak el kell fogadni, és el kell venni mindazt, amit megszerzett. 1 Korintus 6:20.
Mert drága áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben.
Halleluja! Folytassuk az 1 Péter 1-ben, és meglátjuk, hogy ez a drága ár, ez az Úr Jézusnak az élete, és a kiontott drága szentvére volt. Olvassuk az 1 Péter 1-ben a 18-as, 19-es verset.
Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusén.
Amen. Ez az ige már meg is mondja a választ, hogy mi volt az a drága ár. A mi husvéti bárányunknak az élete. Az 1 János 1:7-et átvilágítottuk, most olvassuk el az 1 János 1:9-et. Ez az a másik igevers, amire a bűnvallás gyakorlók rámutatnak, hogy bizony-bizony, itt le van írva. Meg a Jakab, az is itt van, nem sokára odaérünk. 1 János 1:9.
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól.
Amen.
Amen.
Ez sem múlt idő, a tisztítás, hanem egy folyamatos. A görögben a megvallani szó jelenti azt is, hogy elismerni. Elismerni, hogyha elvétjük, ha rosszat tettünk, ugyanakkor ismerjük el, hogy Jézus mit tett értünk a kereszten, konkrétan az ő szentvérével eltörölte a bűnt, és igazzá tett bennünket. Többször hallottátok, hogy nem szabad igét kiemelni a szöveg környezetéből, hanem a szöveg környezetében kell vizsgálni, nehogy félre szaladjon az ige tanulmányozásunk. A másik pedig, hogy ki mondja, mit mond, és kinek mondja. János levele a páli evangélium után 50 évre íródott. Ez egy fontos tétel. És hogyha a szöveg környezetét tanulmányozzuk, akkor meg fogjuk érteni azt, amit ma hallottatok. Ez a gnosztikus zsidóknak íródott, és nem az újjászületett keresztényeknek. Most mielőtt megkérdezni valaki, mi az a gnosztikus, megnéztem azért, utána néztem. Egy korai vallási irányzat, úgy vélték, hogy ők az igazi tudás birtokában vannak. Tehát ez egy vallási irányzat volt a korai egyházban. Nagyon fontos. Tudsz érvelni ezzel, aki a bűnvallás mellett van. Hogyha az Ószövetségben egy ember, egy izraelita valamit elkövetett, mit kellett tennie? Kellett vinni egy bakot a pap elé, hogy mutassa be az áldozatot, a bűnét való áldozatot. Kellett-e neki bűnvallást tennie? Nem. A pap mire tekintett? Nem az ember vétkére, hanem a báránynak a tökéletességére. A bárányt vizsgálta. Új szövetségre vetítve ez mit jelent? Hogyha valaki feszegeti ezt a kérdést, vagy jön az ördög, hogy ilyen bűnös vagy, meg olyan bűnös vagy, küld el az ördögöt, hogy vizsgálja meg a mi bárányunkat. Mert Ószövetségben is így volt. Mi bárányunk pedig szeplőtelen. Ez egy jó párhuzam, ugye? Mi minden nem derül ki. Most jön a Jakab 5.16. És ezzel a tanítással régóta készülök, de az Úr most olajozta meg, és most jött ez elő.
Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.
Amen. Ennek az igének az értelme azt jelenti, hogy ismerd el, ha valamit elvétettél, tegyétek rendbe, hogyha egymást bukán rúgtátok, imádkozzatok egymásért, ahogy Jób is tette a barátaiért. Tehát van megint hivatkozási alap. Tehát ismerjétek el, hogy valakit akár akarattal vagy akaratlanul megbántottál, kérj bocsánatot a másiktól, hogyha megbántottad. Ezt személyesen kell rendezni, mert ez a biztos jele annak, hogy meg tudtál bocsátani. Az igeversben a megvallani szó a Strong Bibliában a G1843-as szó, ami jelenti azt, hogy bevall, elismer. Hálát ad, dicsér, és megígér. A megígérhez hozzá lehet azt is kapcsolni, hogy bocsásd meg, elhibáztam, ígérem, hogy többet nem teszem, vagy vigyázok arra, hogy többet elő ne forduljon. Tehát sok mindent ebből ki lehet olvasni. A bővített fordítás pedig ugyanerre a szóra a következőt írja. Elismer, tényt elfogad, beismer, tévedést belát, és vétket bevall. De nem arról szól, hogy bűnvallást kellene tenni akár egy Isten emberének, vagy nyilvánosan egy gyülekezetben. Ez a személyes problémák lerendezésére vonatkozik. Ez lehet, hogy egy kicsit emésztős tanítás, de bízunk benne, hogy a hasznotokra volt ez, és még jövő héten még lesz ebből valami adag. Tehát összefoglalva, tiszták vagyunk a Szentvér által. Ha tiszták vagyunk, nincs mit bevallani, mert az ablaktörő lapát folyamatosan tisztítja a szélvédőnket, illetve az életünket. A szellemünket a bűn nem érinti. A külső emberünk az, ami elkövetheti, hogyha hagyjuk neki. Mert a testnek vannak kívánságai. Nem régen volt arról szó, hogy a fekete cica meg a fehér cica. Fehér cica a szellemünk, a fekete cica meg a külső ember. Melyik a pákusztusabb, melyik a mohóbb? Hát a fekete szeretne lenni, de nem kell táplálni a fekete cicát. Sakba tartani. Mint a sakjátékban, ugye? Sak, mat. Be vagy szorítva a sarokba. Tehát a test kívánságait nem kell véghez vinni, írja Pál is. Meg kell különböztetni, hogy mi van a szellemtől, és mi van a testtől. És ez egy jó kép előttünk, hogyha gondolunk a fehér cicára, meg a fekete cicára. A fehér cicát tápláld, hogy az erősebb legyen, és le tudja győzni a fekete cicát. Tehát a szellemünket az igével kell táplálni, folyamatosan, hogy a testünket kordában tudjuk tartani. Bőt kapcsán is volt erről szó, leírva is, meg szóban is elhangzott. Dicsérjük az Urat. Szóval emésztős, meg ütős tanítás. A kegyelem evangélium alapján azt kell elismernünk, hogy Jézus mit tett a kereszten, a vére mit tett a kereszten, hogy tisztára mosott. A múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában, ez ma nem hangzott még el, de múlt héten elhangzott. De Jézus ettől szabaddá tett bennünket. Halleluja! A Szent Szellem munkája folyik a lábujjakban, az új izületekben, a vádliban, nyak területen, boka, szintén izület, combban, torokban, fejben munkálkodik az Úr. Következik a kézrátételes imádság. A kenet kiárad, fogadjátok be a kenetet, és a kenet végzi el a munkát. Azt tűri meg az igát a Jézus nevében. Töltsétek be az elhívásotokat, és semmi nem akadályozhatja meg a futásotokat. Növekedés szólunk a szolgálatotok felett a Jézus nevében. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet. Ragyogjatok, mint a csillagok. Töltsétek be az elhívásotokat. Hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Az Úr mellettetek van, és támogat benneteket mindenben. Köszönjük, Atyám, a Te gyermekedet, aki a világosságban jár. Hálát adunk az ő életét, kezének minden munkája áldott. Köszönjük az erőt, amit Te adsz a feladatok elvégzéséhez a Jézus nevében. Kiárasztjuk a kenetet. Áradj kenet, az egész családban, és hozz szabadulást mindannyiunk számára Jézus nevében. Járjatok a világosságban, ragyogjatok, mint a csillagok, és hirdessétek az evangéliumot. Köszönjön, Atyám, a Te kegyelmedet, a Te gyermeket felett. Járj a világosságban, ragyog, mint a csillagok, és hirdessétek az örömhírt, a jó hírt a Jézus nevében. Ragyogjatok, mint a csillagok, töltsétek be az elhívásotokat, kövessétek a szellemet a Jézus nevében. Ragyog, mint a csillag, járj a világosságban, növekedj az igében, a hitben, és vidd el az örömhírt az elveszetteknek a Jézus nevében. Támogasd az évit a szolgálatban a Jézus nevében. Ragyogjatok, mint a csillagok, töltsétek be az elhívásotokat a Jézus nevében, kövessétek a szellemet, áldottak vagytok az Úrban, kezetek minden munkája áldott, és a Szent Vér oltalma van feletetek a Jézus nevében. Ragyog, mint a csillag, töltsd be az elhívásodat. Köszönjük, Uram, a Te növekedő kegyelmedet a Te gyermeked felett. Levágjuk a hazug tüneteket, és Krisztus élete árad, és munkálkodik, és uralmat vesz az ő teste és élete, és a tünetek felett a Jézus nevében. Jézus nevében, el a kezekkel Isten gyermekétől. Ördög ez neked szól. Menj vitatkozni az Úr Jézushoz. Isten gyermekét az Úr Jézus megváltotta, szabadra tette, lerontotta a problémákat, minden betegséget magára vállalt, elhordozott, ezért ezen a testen nem lehet egy betegség sem, egy tünet sem. Krisztus élete árad és uralkodik a problémát felett, a tünetek felett a Jézus nevében. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet. El a kezekkel Jézus nevében Isten gyermekétől. Nincs jogod, ördög, hogy visszahozza a tüneteket és a problémákat. Szabadnak nyilvánítunk téged. Gyökerestől kiszakadott és kiszáradt ez a probléma a hitünk által, a Jézus nevében. Ragyog, mint a csillag e világban, és vidd el az örömhírt az emberekhez, minden teremtésnek hirdesd az Úr Jézus feltámadását és a cselekedeteit, a szabadító munkáját, és te magad is szabaddá válsz a Jézus nevében. Amen. Kezünket hittel rátesszük a hozott kelmékre, szövetekre és ruhadarabokra az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet! És raktározz, hogy ezekben a szövetekben, amit elhoztak hittel a testvérek, hogy hazavihessék Isten dicsőségét. És amikor a testükre teszik a kenet, kiárad, behatol a testbe, kivezeti a testből a hazug tüneteket, megtörik az iga, lehullanak a bilincsek és a láncok, kiesik a szeg a falból a Jézus nevében, és szabadulás jön a kenet nyomában, a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Úr Jézus, a keresztbe végzett művét, és hálát adunk, hogy a te életed árad minden szent felett. A te életed uralkodik minden tünet felett, és felülírja a tüneteket, a problémákat és a betegséget a Jézus nevében. Amen. A tegnapi tanításra egy mondat erejéig rávilágítok. Többször elhangzott már a korábbi tanítások alkalmával is, hogy ha lenne hitetek, azt mondanátok a hegynek, ugri-bugri, félre az útból, és kiszáradna. Amire tegnap a tanítás rávilágított, honnan tudjuk meg azt, hogy megvan-e a mustármagnyi hitünk? Ez a jó kérdés. Hát amikor elmondjuk a hitimáját, utána mit cselekszünk? Egy példát mondok. Egy mozgássérült elmondja mondjuk a hit imáját, hogy Jézus sebeivel meggyógyultam, eldobja a botot, és amikor hazamegy, akkor azon kezd gondolkodni, hogy hogyan is kellene a fürdőkádba ajtót építeni. Ez nem a hit vonala akkor. Yeah. De ő azt mondja, mint a szklerózises szombaton, hogy bottal jöttem, és bot nélkül megyek el. Tehát a gondolataink és a cselekedeteink elárulják, hogy hitben járunk-e, vagy csak mellette. Tehát ez egy jó iránymutatás, egy irányvonal, hogy magunkat fel tudjuk ismerni, illetve tudjuk magunkat ellenőrizni. Előző vasárnapi tanításból néhány gondolatot még befejezésképpen engedjetek meg. Tanítás címe a húsvét kapcsán az volt, hogy bevégeztetett. Ez azt jelenti, hogy a végéhez ért, illetve a teljes ár ki lett fizetve. Jézus feltámadása egyben a mi feltámadásunk is. Halleluja! Isten céllal küldte a fiát a földre, hogy bennünket megváltson, örökbe fogadhasson, és a Szent Szellem megóvjon bennünket a teljes megváltásig. Hát a megváltást ugyan elvégezte, de a megváltás beteljesedése az egy folyamat. És ez a megdicsült testtel, az elrakatottással fog bevégződni. Isten kiengesztelődött a világgal, írja a Biblia, így bennünket is ugye visszafogadott. A Krisztusban való élet egy életet adó szellem. És tudom javasolni, hogy naponta valljátok meg, nem is naponta, ha kell, akkor 5 percenként, hogy Krisztus élete uralkodik a családon felett. Krisztus élete uralkodik a gyülekezet felett. Krisztus élete uralkodik az előjáróink felett. Krisztus élete hatalmat vesz és felülírja a tüneteket. Krisztus élete uralkodik az anyagi életen felett, az ellátáson felett. Rövid, de velős és hathatós. A feltámadással kezdődött a megváltási folyamat. Az örökbe fogadottságnak a vége pedig az elragadtatás. A világtörténelem legnagyobb megnyilvánulása előtt állunk, egy olyan esemény előtt, ami még soha nem volt a múltban. És ez az esemény nem csak az újjászületettekre lesz kihatással, és az itt maradottakra, hanem az egész univerzumra. Eddig én is elég szüken láttam, mert csak az emberekre vetítettem, és tettem különbséget, hogy milyen hatással lesz az újjászületett személyekre, és azokra, akik nem fogadták be Jézust. De hallottátok a tanításban, hogy például az a sok kráter a különböző bolygókon, azok a korábbi ítéleteknek a nyomai. Tehát nem véletlenül mondja az ige azt, hogy csóvárogva várja a világ Isten fiainak a megjelenését, és nem csak a földre kell ezt vonatkoztatni. Új szerepünk is lesz, királyság részesei leszünk, az uralkodásnak a részes társai, és feladatunk lesz az univerzum helyreállításában. E világ romlandó, az új világ pedig romolhatatlan. Mert az füstös nélkül. Nem lesz füst. Halleluja. Köszönjük az Úrnak az időbeosztást. Lábban még a kenet munkál. Köszönjük, hogy itt voltatok. Jó volt benneteket tanítani. Jó a fogadó készségetek, és így könnyű tanítani. Jó az étvágyatok. Nem válogattok. Tehát, ha a korábban kiadott könyvekben találtok ettől eltérőt, akkor most ez a bővebb világosság vonalán van, és a kegyelem evangéliumának a vonalán van tanítva. Most pedig az ablaktörlő lapátra gondoljatok, hogy az folyamatosan takarítja a kilátást. És egy jó kilátásunk van. Halleluja! Utolsó énekünk következik. Szeretet áradjon köztünk, szeretet gyúrjon.
Vigyétek a világosságot!